10 óra 14 perckor, a telefonon a túlsó végén pedig Felegi Tamás, a növekedés.hu vezető elemzője. És akkor ugrunk egy kontinenst, ugye Franciaországról beszéltünk egy kicsit, a párizsi tőzsdéről, illetve a párizsi választásokról, Japán. Ugye hosszú évtizedekig gyakorlatilag 0%-os inflációval találták magukat szemben, néha még ez okozott gondot, azután most megismerkedtek az inflációval jobban, lényegesen. Hogy viszonyult a jen mindehhez az elmúlt időszakban, Tamás?
Na most az történt, hogy az infláció ugyan megjelent, de aztán amilyen gyorsan jött, olyan hamar ez is múlt, valahogy a Japánban nem tud érdekes módon infláció lenni. Érdemben annak ellenére, hogy az eszközvásárlási programok során a hatalmas japán államadóság több mint felét felvásárolta egy bank, hát nincs olyan ország vagy valutaövezet, amelyben ettől, hogy úgy mondjam, ne esett volna nulláig a valuta, és te lett volna gigantikus infláció. Na most Japánban az történt, hogy infláció nem nagyon lett ebből önmagában, mert ugye hát nem a fogyasztókhoz került ez a pénz, és az állam nem osztogatta szétfelelőtlenül, viszont hát azok az alapok, amelyek eladták az államkötvényeket az államnak, illetve a jegybanknak, hát ugye a rengeteg kapott fedezetlen jennél befektetési lehetőséget kerestek. Na most, amíg Japánban is nulla volt a kamat, sőt, szinte mínusz, és Amerikában is nulla volt, és Európában is nulla volt, ugye hosszú évekig volt ez a téves gazdaságpolitika, hogy azt hitték, hogy majd ez így jó lesz, aztán lett egy nagy infláció belőle Japánon kívül mindenhol. Tehát ugye addig nem volt különösebb gond, igen ám, de aztán jött a gigantikus infláció Európában, Amerikában, és akkor mit tettek a jegybankok, kamatot kellett emelni. Ugye az amerikai jegybank felemelte közel 5,5%-ot az alapkamatot, ráadásul egyelőre valahogy nehezen kezdi meg a csökkentés, nehezen szárja rá magát, az Európai Központi Bank 4%-ig, de már csökkentett egyet 3,75-re. A japánoknak meg csak annyi történt, hogy legalább a negatív kamatot megszüntették, ami amúgy is egy közgazdasági képtelenség, de hát gyakorlatilag nulla körül van a kamat. Na most a japán befektetések egy része a japán tőzsdére áramlott, mert a gyengülő jen az ugye élénkítette az exportot, és amúgy is, hát amúgy is régóta volt hanyagolva a tőzsde, úgyhogy azért ott lett egy szép emelkedés belőle, de alapvetően a legtöbb hatás az lett, hogy elkezdtek amerikai kötvényt venni, esetleg európai kötvényeket, ugye amerikai részvényeket is, akár ugye ebben a nagy technológiai raliban részletek. Tehát az a lényeg, hogyha a jen nem kínálózom ott más nagy, stabil, biztonságos devizák, sokkal nagyobb hozamot kínálnak, akkor természetesen a pénz egy része oda megy. Igen ám, de ezen sokat váltanak át, hogy akkor a jen ugye sokkal nagyobb a kínálat, mint a kereslet, zuhan az árfolyam. Na most ez 2020 vége óta több lépésben zajlik, akkor tulajdonképpen 2021-ben egy dollár 110 ilyen volt, aztán jöttek a nagy mozgások, de maradjunk csak az utolsó másfél évnél, akkor már 130-ról indult az árfolyam, és most 160-nál tart, még év elején is 140 volt. Na most ez a 160, ez már 1986 óta a leggyengébb pont, tehát azért ez már egy érdemi, nyilván hat tehát az importot drágítja, nyilván azért valamiféle áremelkedést okoz, tehát tulajdonképpen lehetnek kedvezőtlen hatásai, viszont a jegybank egyszer már beavatkozott, nemrég, egy kicsit felhúzta az árfolyamot 155-ről, vagy pont 160-ról, de ezt nem folytathatják egyelőre, mert a világ összes pénzét elégetnék vele, és szemben mennének a fundamentális irányjal. Ugye a fundamentum az, hogy a kamatkülönbség miatt a tőke eláramlik. Na most ők is tudják, hogy ez azért nem a végtelenségig tart, hanem csak addig, amíg kamatcsökkentés lesz a fejlett piacokon, és csökken ez a különbség, és akkor ők is finoman vannak már a kamatokkal, ezért addig azt mondják, hogy időnként beavatkoznak, hogy fékezzék a folyamatot.
Ugye csak is mi a helyzet a fogyasztással, a belső fogyasztással, bocs Tamás, hogy közbevágok, mert ugye azzal volt neki korábban problémájuk, hogy nem fogyasztottak eléggé, ugye akkor volt is egy ilyen ötlet, hogy hogy ezt valahogy megpörgetik, hogy ezzel tudtak-e bármit is elérni az elmúlt időszakban?
Az alapvető gond az, hogy tulajdonképpen nem azért nincs nagyobb fogyasztás, mert minden nem akarnának, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a japán gazdaság nem tud nagyobb teljesítményt nyújtani. Ugye tulajdonképpen a 70-es, 80-as években, amíg ugye még ketté volt rossz a világ, addig a kapitalista fejlett világban az egyik húzóerő Japán volt, nagyon gyors növekedése. Utána két dolog történt. Egyrészt ugye Kelet-Európa és akkor Oroszország is bekapcsolódott a világgazdaság vérkeringésébe, de ami a japán szempontjából fontosabb volt, amikor ugye Kína is bekapcsolódott, és akkor ugye Japán volt a világjára a 70-80-as években, utána Kína lett a világjára, most pedig ez tovább módosul, belép India, Indonézia, Vietnám, stb., akkor sok ipari üzem ugye közelebb vonul a piacokhoz, tehát Mexikóba, vagy akár ide hozzánk, hogy az európai piacokhoz. Tehát diversifikáció van. Na most így hát a japánok igyekszünk a világjára lenni, hát nagyon magas szintre kerültek, ezt hozzá kell tenni, hát hova tudtak volna, hogy tudtak volna tovább nőni, nem tudtak. Ez a probléma valahol most is fönnáll, mert hát nagyon magasról nehéz, tehát van egyfajta stabilitás, de hát ugye a politika az mindig szeretné, ha a növekedés lenne és bővülés lenne, de azért, hogyha ennek nincs meg az alapja, akkor ez nem egészséges, tehát nyilván például, amit a japán cégek nem fognak többért kifizetni, mint amit elbírnak, és azért ezt a japán állam sem nagyon szokta megtenni, az más, hogy monetáris politikában csinál egy ilyet. Tehát ez egy ilyen strukturális probléma, ezért tartják alacsonyan például a kamatot továbbra is, és ezért fogadják el, hogy egyelőre inkább gyengüljön a jen, pláne, hogy esetleg az exportra termelőknek azért ad egy kis lökést. Inkább gyengüljön rövid távon a jen, mint hogy egy szigorú monetáris politikával megerősítsék, de azzal csökkentsék esetleg a belső fogyasztást.
Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Fellegi Tamást, a növekedés.hu vezető elemzőjét hallották itt a Trend FM-en. Zenélünk, 10:30-kor rövid hírekkel jövünk, akkor zárul a reggeli monitor, de természetesen tartsanak velünk itt a 94.2-re a továbbiakban.